A délelőttihez hasonló, ugyanolyan nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. 1785. augusztus 14-én, amikor azt a templomot felszentelték, mondhatnám a múltkor, ez az ige volt az ige hirdetés alapja, amit akkor szép Laki Pál, református lelki pásztor fölolvasott és hirdette az igét, így szólt. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hála énekkel az ünneplő sokasságot. A mi segítségünk, ünnepségünk folytatásának megáldása, megszentelése is jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, szerető Isten. Amen. Foglaljunk helyet, Isten hozott mindannyiunkat, még egyszer köszöntök mindenkit szeretettel, és a délelőtti Isten tiszteletet követően, most hát, délután itt a templomban, itt folytatjuk a programunkat. Gondolkodj feleségét kérem szeretettel, vegy át a szót.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kis közérdekű információ, a délután a négy tánc együttesek fellépése sajnos az időjárás miatt elmarad. Elsőként szeretném hívni az intézményi kórust, akik Paul Kikszát Solideo Gloria művét éneklik, Zoltainé Szabó Ildikó vezénylésével. Köszönjük szépen mindenkinek a szolgálatot. Akik a délelőtti programon is részt vettek már, hallották, azonban azok kedvéért, akik délután érkeztek, Csorba László presbiter testvérünket kérem, hogy mondja el újra ünnepi megemlékezését.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány arc már ismerős, és ők sok mindent hallottak abból, amit most szeretnék elmesélni a templom történetéről, amelyeket nagyrészt Szabó Károly testvérünk állított össze egy olyan kiadványban, amely majd hamarosan megjelenik. Én most csak néhány, a teljesség igénye nélkül néhány időpontot, eseményt szeretnék kiemelni ennek a gyülekezetnek és ennek a templomnak az életéből. Az első adat, amiről tudunk, az 1552. évből származik. Eger várát ekkor kezdték ostromolni a törökök, Dobó István ott állt a várfokon és védte a várat. Verőcérről ekkor annyit tudunk, hogy nem küldtek adót sem a Váci, sem az esztergomi üspökséghez, tehát valószínűleg, mivel hogy muszlim nem lett senki, a teljes község lakossága ekkor protestáns volt, vagy evangélikus, vagy református hiten levő. Ugyan ez igaz lehet, nézem a dátumokat, 1629-ben is, amikor Pázmány Péter misszionáriusokat küld erre a vidékre, Verőcére, és nem sorolja fel, hogy lenne plébániája, tehát minden bizonnyal, ha voltak is katolikusok, nem sokan, akkoriban is még ez a község teljes mértékben reformátusokból állt. 1700-ra a török uralom után a templom gyakorlatilag romokban állt, és a falu is nagyrészt, függetlenül attól, hogy ki milyen vallású volt, a csatározások itt a Dunakanyarban bizony templomot, házat egyformán romboltak. Egy 1700-as leírás szerint a helyi református gyülekezet barlangokba gyűlt össze istentiszteletet tartani. Hát hogy kerültek ide barlangok? Hát mindenki tudja, aki itten járatos a helyi legendákban, meg a valóságban is, hogy tele van a falu különféle alagutakkal, amelyek időnként beomlanak, és kiderül, hogy titkos járatokkal volt összekötve a falu, többek között ez a templom is. Tehát valószínűleg egy ilyen pincéről lehet szó, amelynek az egyik oldalága itt van most a gyülekezeti terem alatt, és Nagy Sándor testvérünk már föl is fedezte, hogy el van falazva, tehát lehet, hogy van folytatása. Akárhogy is volt, minden esetre a falu lakossága ebben az időben templom nélkül kellett, hogy találkozzon, de találkoztak, és megtartották az istentiszteleteket. Aztán lassan, ahogy a törökök elvonultak, megjött volna a béke ideje, de hát ez nem a békesség ideje volt a felekezetek között sem, hiszen a katolikus-református ellentét ekkor kiéleződött, és bizony küzdelmes időszak volt ez is, nem volt, nem lehetett temploma a reformátusoknak ebben az időben, egészen 1781-ig, amikor a türelmi rendeletet kihirdették, és ezzel lehetővé vált, hogy a reformátusok is templomot építhessenek. Legalábbis jogszerint azért ez nem volt annyira egyszerű, nem csak anyagi, hanem egyéb adminisztratív akadályokon is túl kellett lépni. Minden esetre 1785. május 3-án letették ennek a templomnak az alapkövét, és ugyanazon év augusztus 14-én megtartották az első istentiszteletet. Tehát május 3-ától augusztusig fölépült. Aki már épített házat, az tudja, hogy ez egy meglehetősen rövid határidő. Micsoda hatalmas lelkesedés, szaktudás, és nem elsősorban micsoda hatalmas hit kellett ahhoz, hogy ezek az emberek, ilyen gyorsan föl tudják építeni azt a templomot, amiben most ülünk. Persze akkoriban ez a templom még nem egészen így nézett ki, hiszen nem volt tornya, illetve egy fa harangláb volt, és ez maga a templom épület megvolt. A fa harangláb helyére a tornyot csak jóval később építették, arra külön gyűjtés volt. 1802 és 3 között épült fel, és a belé a harangot Besztercéből, a felvidékből Besztercéből hozatták, egy 4 lovas szekér vontatta a harangot, egy hétig tartott az út, ami Besztercétől elbandukoltak Verőcéig. Képzeljük magunk elé a harangnak az útját. Nem volt nagy szerencséje a harangnak, mert többször megrepett, újra kellett dönteni. Utána jött a háború, rekvirálták, ágyit öntöttek belőle. De végül is meglett a harang, és azóta is megvan. Fölépült a tető is, és ezzel aztán tulajdonképpen nagyjából a mai formáját megkapta a templom. A második világháborút szerencsére egészen jó állapotban, nagy sérülés nélkül vészelte át, de felújításra bőven rászorult. Itt nagyon sok nevet el lehetne mondani. Bocsánat. Hegedűs Lóránt püspök úr mellett 1994-ben, utána Márkus Gábor nagy tiszteletű úr vezetésével 97-es időben, akkor már én magam is itt voltam, és láthattam ezeket a munkálatokat. És aztán pedig több hullámban először a belső terét, padlófűtést, aztán tetőteret, födémeket, mindent ki kellett cserélni, a falak áztak, a vakolatot kicserélni, szellőztetést, tehát nagyon sok mindent el kellett itt végezni, és rengeteg ember munkáját dicséri az az állapot, amit most láthatnánk, ha kint lennénk, és az eső nem zavart volna be bennünket, de talán annyi ideje volt mindenkinek, hogy körülnézzen kint az udvaron, hogyha szép időnk lenne, akkor kint ülhetnénk azokon a padsorokon, amely a színpad térre néz, és ami, hát tudom, hogy van vízi színpad Verőcén, de azért a vízi színpad az egy, nem egy meghitt hely. Ez tulajdonképpen Verőcén egy igazán szép kis meghitt, és akusztikailag is jól sikerült színpadi tere, ami itt elkészült, és remélhetőleg egy következő alkalommal, amikor már az eső nem fog megzavarni minket, akkor ott is láthatják, hogy hogyan szól, hallhatják és láthatják, hogy hogyan szól. Bocsánat, ezen a színpadon zene a műsor. De ezen kívül számtalan részletet említhetnék, nem akarom nagyon sokat ezzel az időt tölteni, de hogyha kinéznek, akkor láthatják ezt a hal formájú kis virágágyás. Tündének az ötlete volt, és nagyon szépen sikerült. Láthatják azt a kemencét, amiben lehet kenyeret sütni. Benke Zsombor irányításával Betlen Farkas rakta ezeket a köveket egymásra. És hát tudjuk azt is, hogy az iskola életében fontos szerepet játszik most is, ma is és régebben is. Köszönöm szépen a templom melletti parókia épülete. Hát nem mondtam el, de délelőtt, most elmesélem azért befejezésként, hogy gyerekkori emlékeimet fölidézve, mi jutott eszembe nekem arról, amikor gyerekként különféle templomokat látogatva észrevettem, hogy az egyiken kereszt van, a másik fajtán pedig egy kakas ül a tetején, és valami érdekes dolog van a templom csúcsán. Mondtam én, hogy buzogány. Na aztán édesapám felvilágosított, hogy ez nem buzogány, hanem csillag. És akkor azon elkezdtem gondolkodni, hogy ez hogy kerül oda. A kakassal még csak rendben lett volna a dolog, mert ezt el tudtam képzelni, hogy gyermek fel, de a kakassal nagyon összeszedi magát, föl tud szállni a ház tetejére, és ott kukorékol, hogy miért teszi ezt, hogy miért került oda. Azt édesapám elmesélte, de úgy gondolta, hogy ezt majd kicsit később megértem, miköze van ehhez, ennek Péter árulásához, hitvallásához, helytállásához. Na de mi a helyzet a csillagban? Na hát persze ez a betlehemi csillag. És akkor ezen elkezdtem gondolkodni, amit most elmesélek gondolataimat, hogy hát sokan hallottuk és sokszor hallottuk a betlehemi történetet, miszerint a Betlehem a napkeleti három bölcsek, mágusok, királyok elindulnak, hogy megkeressék a zsidó királyát, mert a jóslat úgy szólt, hogyha a csillag megjelenik, akkor meg kell találniuk. És valóban azt lehet olvasni, hogy valami üstökös, vagy valami érdekes égi együttjárások ugyan megjelent ekkoriban, Krisztus születése idején az égen. Kutatók ezt igazolják, tehát az időpont megvan. Na de honnan tudták, hogy hova kell menni? De ezt tudták, hogy a zsidó királya születik, tehát valahova Izraelbe. Na de azon belül elmentek Heródeshez, ez logikusnak tűnik, és a Heródes összehívta a tanácsadóit, akik megmondták, hogy Betlehemben fog születni az új király. Akkor már megvan Betlehem. És akkor elképzeltem, hogy bal vannak a királyok, fejük fölött a csillag, és elérkeznek Betlehembe. Na de Betlehem még viszonylag nagy, legalább akkora, mint Verőce, vagy még nagyobb. De hol lehet itt a újszülött? A csillag fent van, ő meg lent. Hogyan lehet ezt megtalálni? Nem tudtam rájönni. Nem tudom, valakinek van-e ötlete. Én a következő megoldásra jutottam. Az történt, hogy a csillag leszállt. És a fénye abból a barlangból sugárzott a bölcseknek, ahol megszületett a Krisztus. Úgy meg tudták találni. Hát, hogy így volt-e vagy sem, azt nem tudom. Az biztos, hogy ez a csillag, ami itt van a templom tornyán, az nem az égben van, hanem leszállt ide erre a toronyra. És ahogy mutatta egykor a bölcseknek Krisztus megszületését, ugyanúgy mutatja nekünk itt és most azt, hogy hova szállt le, és hova kell megérkezni. Ez az én megfejtésem erre a csillagra. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen a visszatekintést! Szeretettel kérem most Kéri Ákost, a Nagymarosi Református Gyülekezet lelkipásztorát, hogy mondja el köszöntőjét, hiszen 240 éve a verőcei reformátusok közös egyházközségbe tartoztak a nagymarosiakkal.
Nagy szeretettel köszöntöm a emlékező ünneplő gyülekezetet és a kedves testvéreket. Nagymaros, és így presbiter testvérünkhöz hasonlóan én is kezdeném a köszöntő szavakat egy kis egyháztörténelmi ilyenségekkel. Nagymaros egy igen jelentős központja volt a reformációnak királyi városként, és királyi városként egy igen népes gyülekezet volt, ahol az ottani középkori eredetű mai Szentkereszt plébánia templom szolgált a gyülekezetünknek a templomaként, ahonnan az 1700-as, illetve az 17. század végén, az 1700-as végén egy pestis járvány megtizedelte a lakosságot, majd ezt követően a sváb betelepítésnek köszönhetően a városnak a vallási összetettsége megváltozott, kikerültünk a templomból, és mindezt azért mondtam el, mert az 1700-as évek elejétől kezdve egészen a végéig nem sokat tudunk az egyházközségünknek a történetéről. Nem volt altikurális hely, tehát nem volt engedélyezve a szabad vallásgyakorlás. És ahogyan nagy tiszteletű úr mondta, 1785-ben volt ennek a templomnak a felszentelése. És ez az érdekes, hogy Nagymaros is hasonló helyzetben volt ekkor, nem volt egy egyházközség Verőcével, tehát ez egy tévedés, de mégis fontosnak érezte a nagymarosi gyülekezet, hogy miközben ugyanebben a cipőbe járt, hogy így egyszerűen fejezzem ki magamat, ugyanebben a helyzetben volt, templomot épített, templomot tervezett építeni, mégis nagyon fontosnak érezte, hogy igen jelentős összeggel hozzájáruljon ennek az egyházközségnek a templomának az építéséhez. És ez egy igencsak a jelenre mutató és a jövőre mutató dolog, mert Ez az eleinknek egy nagyon fontos történelmi tanúságtétele arról a lelkületről, amit a Szentírásban is megtalálhatunk, Galata levél 6. fejezet 2. versében, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát számunkra a gyülekezetek az egyházunkban, azok nem egyéni kis szigetek, nem zárványok, hanem olyan közösségek, akik számíthatnak egymásra, fontos az egyház megyénk közösségében az egymás gyülekezetének a támogatása, és így számíthatunk egymásra, mert egy keresztény testvéri közösség vagyunk, akik hordozzák egymást. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen a bátorítást! Most pedig hallgassuk meg Erdélyi Annát, aki Schubert hámorkeringőjét zongorázza el számunkra. Köszönjük szépen Anna a szolgálatot! A templom építésére számos támogatás érkezett. A gödi polgároktól is érkezett így egy adomány. Ennek megemlékezése alkalmából kérem Sípos Tizaknai Gergely, református lelkipásztort a színpad az úrasztalához, hogy mondja el köszöntőjét.
Akkor nem kell kimennem a színpadhoz.
Köszönöm, ez a szemtel reformándi, ugye vannak revidiálások is, ugye a református ember, az Úr Jézus Krisztus általi reformációban hajlamos a megújulása. Hát azt hiszem, hogy szolgatásokkal beszéltünk, itt befelé jövet, hogy ki mennyi időt tervez beszélni. Talán az egyik legnagyobb kihívás, mert szolgatásunktól azt kaptuk, hogy 2 perc. Churchillről mondták, hogy ha 1 órát tervez beszélni, akkor elég 1 percet készülnie, de ha 3 percet beszél, akkor 3 órát kell rá készülnie. 240 esztendő csumázni a zsidók 13.8-ban. Tegyük meg, Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. 240 év alatt sem változik, azelőtt sem változott, és nem is fog. Kérésünk, imádságunk, gödi polgárok, ugye jó utódja akkor a alsógott, felsőgött, szőbbigeti társegyházközség nevében, vannak testvéremmel, kívánjuk, hogy legyen mindig a gyülekezet, mindig legyen a gyülekezet ebben a templomban, akik élő kövekként, mindig az az elvárásuk a lelkipásztor felé, hogy csak az élő igét hirdesse, attól ne térjen el se jobbra, attól ne térjen el se balra, se a törvényeskedésre, a szabadosság zsákutcájába vagy árkába, ne menjen, és legyen mindig a lelki pásztora a gyülekezetnek, az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig, amelyik, aki mindig gyülekezet elvárása ellenére, vagy éppen azzal szemben az Úr Jézus Krisztus küldöttjeként mindig egyedül a Szentírásból, egyedül a Krisztust hirdeti, és hogy üdvösség egyedül kegyelemből van, és ezért egyedül Isten a dicsőség, és ezt egyedül hittel tudjuk elfogadni. Az Úr áldjon benneteket. Következő 240 esztendőben is.
Köszönjük szépen a megerősítő szavakat. A következőkben hallgassák szeretettel a Verőcei Cantus Beatus kórus Kornyák Tamás vezénylésével.
Yeah.
Köszönjük szépen a csodálatos dalokat! Felkérem most Tamás Balázs, református lelkipásztort, hogy mondja el köszöntőit, ugyanis annak idején Szokolyáról is érkezett adomány a templom építésre.
Nagy szeretettel én is köszöntöm a verőcei testvéreket, az összegyűlt ünneplő gyülekezetet. Istenek igéjét a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni a 90. Zsoltárnak az utolsó verséből. Legyen mi rajtunk Istenünknek az Úrnak jó indulata, és kezünk munkáját tedd maradandóvá. Kezünk munkáját tedd maradandóvá. 240 éve, amikor a templom építése megkezdődött, akkor nem úgy építkeztek, mint ma. Nem az volt a cél, hogy talán egy emberöltő elég lesz arra, hogy majd a ház összeomlik. Picit tovább terveztek, és mint minden templom nem feltétlenül önmagának vagy önmaga korának épül, hanem szeretne maradandó lenni. Nem tudok mást kívánni a szokolyai testvérek nevében a gyülekezetnek, mint hogy az Úristen tegye maradandóvá nem csak az épületet, amely ugye időnként kicsit romosabb állapotba kerül, és hozzá kell nyúlni, és fel kell újítani, hogy még 240 évig legalább álljon, hanem a lelki hajlékot, ahol jelen van az Isten, ahol megszólal az Isten, ahol összegyűjt bennünket az Isten. Így tegye maradandóvá ezt a gyülekezetet, ezt a gyülekezeti közösséget, az örökkévaló Isten.
Köszönjük. Köszönjük szépen a jó kívánságokat. Kis technikai információ, vagy segítségkérés. Vácról, a Váci gyülekezetből érkezette valaki. Őket is vártok, mert hogy tőlük is kaptunk annak idején adományt, de akkor haladnánk tovább. Akkor pedig a következőben az iskolai énekkart fogjuk hallgatni. Vezényel Zoltainé Szabó Ildikó.
Bye. Gyönyörű mind, amit az Isten formált, csodaszép minden, mit keze alkotott. Ragyogó szél, rügyező angyal pompát, meredek pénznek formát ő adott. Hála köszönet a sok-sok jóért, Isten napra-napra gondol rám. Értünk, óvja, védi minden percet, égi jó atyánk. Kikedet jön, s kivirul minden élet, amikor nyár lesz, új dús az égkanász. Ha jön az ősz, s a gyümölcs minden élet, jöhet a kérnek áldást rejt a ház. Hála köszönet a sok-sok jóért, Isten napról-napra gondol ránk. Értünk, óvja, védi minden percben, égi jó atyánk. Ugye mi jó, amit az Úrtól kaptunk, szeretet békán, mint Szent Fiak hozott. Idője hát, valamit önként adnunk, ugyanúgy adni, ahogy ő adott. Hála köszönet a sok-sok jóért,
köszönjük szépen ezeket a csodálatos dalokat. Az építésnél Tereskéről is kaptunk támogatást. Tereske napjainkban a Balassagyarmatvonzás körzetébe tartozik. Szeretném ezért felkérni Molnár Ambrus református lelkipásztort a köszöntésre.
Szeretettel köszöntöm én is az ünneplő gyülekezetet, a tereskei gyülekezetnek, vagy gyülekezeti tagoknak, egykori gyülekezeti tagoknak az adománya kapcsán vagyok most itt. Tereske ma egy szorvány gyülekezet, ahol tudomásunk szerint egy darab református él. Vele van kapcsolatunk, ő kántori szolgálatot is végez, és mi ezt átéltük egyébként az utóbbi évszázadokban többször, ott Nógrád megyében és Balassagyarmat vonzás körzetében, hogy Az, hogy valahol van egy gyülekezet, az nem jelenti azt, hogy ott lesz is. 10 év múlva, vagy 100 év múlva, vagy 200 év múlva. Egy gyülekezet léte az mindig egy kegyelmi pillanat, soha nem magától értetődő, és mindig küzdelmeket igényel ahhoz, hogy megmaradjon, és a jövőben is betöltse a küldetést. Éppen ezért én 2 örömteli hangsúlyt szeretnék a mai évforduló kapcsán kiemelni. Az egyik nyilvánvalóan az, amiről itt szó volt, egy nagy dolog, hogy 240 évvel ezelőtt, 3 hónap alatt felépítették ezt a templomot. Ez egy olyan fantasztikus teljesítmény, amit érdemes egyébként újra és újra elővenni, hogyha a gyülekezet egy kicsit megfáradna, akár fűnyírásba, akár felújításba, vagy bármilyen más dologba. De van egy másik dolog, ami ebből következik, hogy 240 év óta itt van gyülekezet. Ez nem magától értetődő, hanem ez egy óriási küzdelemnek és isteni gondviselésnek az eredménye, mert mind a 18. század végén, 1700-as évek végén, mind pedig a mai világban vannak olyan körülmények, amelyek akár azt is eredményezhetnék, hogy megszűnjön ez a gyülekezet. Amelyek nem feltétlenül örülnek annak, hogy itt egykor templom épült, vagy itt ma egy gyülekezet van. 240 évvel ezelőtt egy nagy kihívása volt az egyháznak a felvilágosodásból következő racionalizmus, hogy ésszel és emberi erővel minden elérhető, minden leküzdhető, abban is hittek, hogy a halált is egy napon majd ki tudjuk iktatni. Egy technikai probléma az egész, nem vagyunk még elég fejletlenek, de csak idő kérdése, és megoldjuk. Ebben a rendszerben, gondolkodási körben ugye nagy kérdés, hogy Istenre van-e szükség, hogyha az ember ennyire kiváló. Az eleink hitték, hogy ez egy hamis út, és harcoltak ellene, és templomot építettek. Azóta több idő eltelt, 240 év, a fenyegetések nem megszűntek, hanem átalakultak. Ma alapvetően a fizikai valóság az, ami nem biztos, hogy számít. Ugye ma azt halljuk mindenhol, hogy bárki lehetsz, bárkinek érezheted és tarthatod magadat, maradj csak csendbe, fordulj magadba és felfedezheted, megtalálhatod az igazi önmagadat. Ebben a kihívásban nagy kérdés, hogy kell-e gyülekezet. Minek jöjjünk ide, otthon is tudunk imádkozni. Minek hallgassam más prédikációját, amikor én magam is kiváló gondolatokat tudok előhozni a belsőmből, lehet még jobbakat is, mint amiket itt vagy ott hallok. Egy nagy kísértés, van-e szükség egyáltalán gyülekezetre? Az evangélium ezzel is szembeszáll, és hangsúlyozza, hogy az Isten igazsága kívülről árad felénk. És éppen ezért, ahogyan 240 évvel ezelőtt szükség volt a küzdelemre, ahhoz, hogy ez a gyülekezet létrejöjjön, úgy azóta is szükség van, és a mai nap is szükség van arra a küzdelemre folyamatosan, hogy ez a gyülekezet megmaradjon. És hogyha erre a templomra tekintetek, akik jöttök, mentek itt körülötte, akkor jusson eszetekbe, hogy alapvetően a templomok nem a békességnek a helyszínei, a megbékélésnek a helyszínei, a konfrontációnak a helyszínei, a harcnak a helyszínei. Mert nem hiszünk abban, hogy ez a világ magától jó irányba megy, hanem abban hiszünk, hogy kell egy megváltó, kell egy életváltozás, és mindenkinek ebbe a lelki küzdelembe be kell állnia, és ezt a küzdelmet a gyülekezetnek együtt folytatnia kell az igazságért, életekért és emberi sorsok megfordításáért az evangélium által, Krisztus vezetésével. Ehhez kapcsolódik az ige, amit bíztatásként idehozok számotokra, az Efézus 6:10-11. Részét szeretném felolvasni. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. További eredményes evangéliumi küzdelmet kívánok itt Verőcén és a környékben is. Isten áldjon benneteket!
Köszönjük szépen a bátorítást! Kérem Sági Istváni Erzsi nénit, gyülekezeti tagunkat, hogy mondják köszöntő versét. Thank you.
Juhász Gyula.
Mikrofon.
Nem. Juhász Gyula, még itt vagyok. Fiatalok, még itt vagyok. Éveimnek száma sok. Gyászaimnak sora nagy, és megőszített kora fagy. Tán nem is voltam fiatal. Nem lesz soha diadal. Halálos volt a szerelem. Utódom se lesz már nektek. De mégis, mégis jó dolog, hogy élek, és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok, a földön is ifjú szemek. Még egy ideig nem megyek. De van még, elmondhatom. Vannak itt szépkorúak, és azoknak szól az eset. Csak az öreg, ki nem remél, ki előre nem, csak visszanéz, ki nem álmodik új terveket, az bizony már öreg lehet. De ha meglátod az életbe a szépet, a jó tréfát, a vidáman érted, ha lelkedből a szeretet árad, tudsz örülni madárnak, virágnak, nem számít a kor, hogy elmúltak az évek. Mert szívedbe még csendül az ének, és még onnan kilenk, hogy a dal, fiatal maradsz, bizony fiatal. Öregnek lenni, az is szép, az ember apróbbakat lép, korábban fekszik, korábban kell, csak dúdolva nem énekel. A múltba gyakran visszanéz. Csak ennyi.
Köszönjük szépen Erzsi néni a verseket. Annak idején Diós Jenőről is érkezett adomány a templom építésére. Kérem Karászi Attila, református lelkipásztort, hogy mondják köszöntőjét.
Mikrofonba. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az ünnepen. 240 évvel ezelőtt történt valami, és én annak igazából a gyökerét, a hátterét szeretném majd az igével megvilágítani, hogy mi is kell ahhoz, hogy egyáltalán egy ötlet felmerüljön, és embereknek megnyíljanak a lehetőségek, a pénztárcájuk, a talentumaik, hogy hozzáadják mindazt, amiük van. És a Filippi levélben van egy mondatocska a 4. fejezetben, amit nagyon könnyen túlmegyünk rajta, itt az áll, hogy az Úr közel. Csak az az Úr szó, az többet jelent, mint amit mi használunk. Sajnos mi mindenhez Urat rakunk, és ez egyébként nagyon téves, mert az Úr azt jelenti, hogy mindenek felett áll. Mindenre van hatalma. Ott áll mindig, sőt tudjuk, hogy Jézus maga szüntelenül imádkozik érettünk, hogy odáll mellénk, és azokat a határokat vele együtt át lehet lépni, amelyeket egyébként nem lehetne soha. Ma is, és szerintem 240 évvel ezelőtt, és templomépítés, egy hajléképítés lehetetlen vállalkozás. Mégis ilyen Úrunk van, közel van hozzánk. És így kívánok egy következő évszázadokat, hogy ezt az itteni gyülekezet vegye komolyan, hogy az öt kenyér és a két halat valahol oda kell vinni, valakinek át kell adni, hogy megsokszorozza, hogy ilyen hatalmas Úrunk van, aki közel van hozzánk, és imádságban feltárhatjuk kéréseinket, és mindazonáltal tudjuk jól, vissza is fog jönni. Számíthatunk mindig rá, és ez a gyülekezet is, és jól csatlakozom Ambrusnak a gondolatához, hogy valóban bízhatunk a gondviselésben, de azért, mert ott van ő, aki tegnap, ma is mindörökké valóban ugyanaz, ugyanem a hatalma van, és ragaszkodjunk ehhez. Örüljetek az Úrban, és mint mondom, örüljetek, Így kezdődik Pálnak a gondolata, amit azzal zár le, hogy az Úr közel. Áldjon meg benneteket az Úr!
Köszönjük szépen a megerősítő szavakat! Most pedig fogadják szeretettel az intézményünk dolgozóiból és diákjaiból álló Kéza bendet.
Két énekkel készültünk, az egyik a Rejts most el. Hallotta már valaki valahol? Előfordult? Jó, nagyon jó. A másiknak a Fényeddel, ismerős? Jó. Ha valaki tudja, nyugodtan énekelje velünk.
Köszönjük szépen a szolgálatot a Géza bendnek. Szeretettel köszöntöm az ünnepségen Fejérdi Áron atyát és a Velőcei Katolikus Egyházközségről. Kérem, mondja el köszöntőjét.
Köszönöm a meghívást, és hogy együtt ünnepelhetünk. Ezekiel próféta könyvéből hoztam egy rövid igei részt. Nagyon szeretem a templomról szóló látomását, és kifejezetten azt a részt, amikor a templomban fakadó forrásról és folyóról ír. Ezt írja róla a Szentírás. A folyó mentén mindkét parton mindenfajta gyümölcs van ő, amelynek lombja nem hull le, és gyümölcse nem fogy el. Minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vízük a szentéből fakad. Gyümölcsök elederül, lombjuk pedig orvosságul szolgál. Hát együtt adok hálát Kerülcei református közösséggel, hogy ezen a helyen is az Úr templomából ennyi éve már fakad és árad az Isten igéjének a forrásából. Az a bővízű folyó, amely sokaknak táplálék és gyógyító orvosság, itt Verőcén is, meg akár távolabb is. Hálás vagyok azért is, hogy nem csak külön-külön kikiál maga templomában, hanem gyakran ünnepi alkalmakon, vagy egyéb közös alkalmakon, közös imahéten is tudunk együtt is meríteni ebből a folyóból, ebből a élő vízből. És azért imádkozom, hogy itt Verőcén, meg akár a településen túl is, minél többekhez eljusson Isten szeretetének az üzenete, sokan találjanak vissza, találjanak rá a forráshoz, Krisztushoz. Hát így köszöntöm kedves közösséget, és együtt örülök ennek a templomnak.
Köszönjük szépen a felemelő szavakat! Nem csak Áron atya tisztelt meg minket a jelenlétével, hanem a Verőcei Baptista gyülekezet lelkipásztora, Fomázi Barnabás is. Szeretettel köszöntelek téged is, és kérlek, mondd el köszöntődet.
Köszöntök mindenkit én is sok-sok szeretettel. 3 hónap, 10 nap, ugye ezt olvastuk a meghívón. Mondom, ez kb. 100 nap, azt mondja Antal tiszteletes úr, hogy hát vasárnap nem dolgoztak, úgyhogy kb. 87 nap alatt épült fel. Azt nem merem megmondani, hogy a mi imaházunk itt a falu végén hány év alatt, évtized alatt készült el. De az, hogy ez itt ennyi idő alatt elkészült, az azt jelenti, hogy a testvérek akkor ilyen egységben voltak. Mert hogyha valaki vitatkozott volna, mondjuk, hogy az az ajta ne ott legyen, hanem itt legyen, azon elmegy egy hónap rögtön, vagy kettő. És hogy nagy előkészületi munkálatok zajlottak, amikor nekiálltak ennek az építkezésnek, akkor úgy álltak neki, hogy tudták. És mobiltelefon nem volt, markoló, nem tudom milyen volt, szerintem semmilyen. Tehát el sem tudom képzelni ezt az egész dolgot, de felépült ez az épület néhány nap alatt, és azóta megvan itt az élet. És ahogy hallottuk itt a folyót, és többen beszéltek az életről, azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dolog az épület után, hogy a mai napon is az életnek a szava, a beszéde hangzik ezen a helyen, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm ezt nektek, hogy képviselitek Jézus Krisztust itt ezen a helyen, ebben a faluban. Amen.
Köszönjük szépen a megerősítő szavakat. Várjuk szeretettel az este végre mindazokat, akik eddig még nem fogyasztottak, vagy repetáznának, illetve a testvérek finomabbnál finomabb süteményekkel készültek önöknek, legyenek hát vendégeink még egy kis süteményre is. Végezetül gyülekezetünk egész nevében szeretnék még köszönetet mondani mindenkinek, aki együtt örült és adott velünk hálát templomunk 240. évfordulóján. Isten áldjon és őrizzen meg mindegyikünket a hazaút során. Kedves békesség!
Maga is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és velünk ünnepeltetek. Tudom, hogy nem volt könnyű mutatvány a délelőtt istentisztelet, meg család, minden, és itt legyen, köszönöm, és hogy nem csak ti, hanem többen gyülekezeti küldöttséget is hoztatok. Köszönöm mindenkinek, mindent köszönök, csak nagyon röviden délelőtt is elmondtam, nagyon sokat tettek ezért a mai napért, tehát csak megerősítem ezt a meghívást az asztalokhoz. Vegyétek nagyon-nagyon komolyan, mert igazi nagy szeretettel várunk mindannyiutokat. Ha valaki adakozni szeretne, a persélyek kim vannak, vagy akár a terminálon is lehet kártyával, órával, telefonnal, bármivel adakozni. Illetőleg említem, hogy jövő héten szombaton lesz Vác alsóvároson Szőke Attila Szilárd testvérünk beiktatása, lelkipásztor testvérünk, és következő szombaton meg Salgó Tarjánban az Egyházmegyei Pingpong bajnokságával lehet jelentkezni. Egy imádsággal zárjuk ezt az estét. Mennyi édesatyánk, a tied minden dicsőség. Köszönjük a megszólalásokat, a bizonságtételeket, neked köszönjük azt a gazdagságot, amit a szívünkbe tettél énekben, dalban, muzsikában, versben, mindenféle módon. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Urunk Istenünk, kicsit sajnáljuk, ami elmaradt, a táncosok szolgálatát, de hiszük majd máskor lesz annak alkalma. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ünnepelhetünk téged. Minden taps, minden dicsőség, minden öröm és hálaim téged illet és téged tisztel. Amen. Köszönjük szépen, akkor fáradjunk az asztalokhoz, az asszony testvérek oda, akik már várnak bennünket. Ha valaki mégis elmenne, már most mondom, Isten velünk viszontlátásra, de aki csak lehet, maradjon. Thank you.